A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint a megkérdezettek majdnem fele hitt az álhírnek. Hogyan zajlott a fiatalok tesztelése?
A kutatók létrehoztak három rövid, egy-másfél perces TikTok videót, amiben három áll szakértő nyilatkozott egy nem létező mentális betegségről. Ezt megnézették, ezt a videót középiskolásokkal és részben egyetemistákkal is, tehát a minta rájuk is kiterjedt, és valóban 44% az elhitte, hogy létezik ez a betegség, és önmagán is azonosította. Kaptak utána egy nagyon részletes kérdést, és természetesen a végén elárulták nekik, hogy maga ez a szindróma nem létezik.
Miért van az, hogy a Z-generációs fiatalok, a digitális benszülöttek, mondjuk így, jelentős része elhitte az úgynevezett virtuális identitás disszociációs zavar létezését? Melyek azok a fő tényezők, amelyek megnehezítik számukra a kritikus gondolkodást?
Tulajdonképpen a Z-generáció az azért hiszi el ezeket a tartalmakat, mert úgy lettek kondicionálva a túlzott eszköz használat által, hogy gyakorlatilag minden kontroll nélkül, amit látnak a nagyon rövid videókban, amit meg tudnak emészteni, és a nagyon rövid platformokon terjedő tartalmakban, azt minden kritika nélkül elfogadják. Tehát nem csinálnak utána ellenőrzéseket, nem csinálnak meg mondjuk egy Google keresést, hogy tényleg létezik-e ez a betegség. Akkor fel az egyik szakértő pszichiáternek adta ki magát, a dr. Andrássy Károlynak, ugye ha az ember rákeres, akkor látja, hogy ilyen szakember nem létezik, vagy nem nyilatkozik erről. Tehát ez a kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy a média műveltséget és a kritikus gondolkodást azt növelni kell. Azért volt egyébként egy picit nehéz dolguk a fiataloknak, mert hogy ez a VIC nevű betegségcsoport, ez úgy volt bemutatva, hogy tulajdonképpen olyan létező jelenségeket sorolt a kitalált betegség alá, amikben annyiban magukra ismerhettek a fiatalok, hogy valóban létező az a jelenség, amit tünetként írtak le az álkutatók, hogy összekeveredik az offline vagy az online élet, az online életünk az fontosabb, mint az igazi, de mondjuk voltak benne olyan erőteljes túlzások is, hogy az ember el is felejti már, hogy mit csinált aznap online vagy offline, mert hát nyilván ilyen még nem történik meg, de maguk ezek a jelenségek önmagukban léteznek, de nyilván azt a szintet még nem érik el, hogy a pszichológia vagy a pszichiátria külön kórképnek vagy diagnózisnak címkézte volna.
Az is olvasható a beszámolóban, hogy a résztvevő egyetemisták és középiskolások közül sokan a szakértőinek tűnő forrásokra támaszkodtak. Mitől lehet egy TikTok videót szakértőinek tekinteni? Elég az, hogyha valaki, ahogy már ön is említette, dr. Andrássy Károly pszichológusnak adja ki magát?
Igen, a tanulmányból valóban, ahogy mondja, az derül ki, hogy három TikToker volt, az egyiknek a felhasználói neve pszichofiú volt, vagy pszichosrác, a másiknak pszicholány, és neki, bár pontosan ugyanazt a szöveget mondták el, kevésbé hittek, mint a dr. Andrássy Károlynak bemutatott pszichiáter szakértőnek. Ez pedig egy egyszerű, szintén úgymond manipulációs technika, hogy akinek tulajdonítunk, vagy tulajdonít magának valamilyen képzettséget, úgyhogy nincs is neki, neki jobban hiszünk. Ennek a szakértőnek az előadását ítélték a legjobbnak, pusztán csak azért, mert pszichiáterként mutatta be magát.
Ezt illetően hogyan látja az online álinformációk hosszú távú pszichológiai hatásait? Mennyire gyakori és veszélyes az úgynevezett cyberhondria a fiatal generáció körében?
Föl, hogy ha információra van szükségük, akkor rögtön először az internethez fordulnak. Tehát ezért érinti őket, de azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk az az aktívabb nethasználó közeg, tehát mondjuk a 60-65 éves korig maga a cyberhondria, azaz, hogy az internet alapján azonosítunk magunknál nem csak mentális, hanem fizikai betegségeket, az jellemző az idősebb korosztályokra, kevésbé ugyan, csak az idősebb korosztályban benne van még az, hogy esetleg felcsapok egy lexikont, felhívok egy szakértőt, és nem hiszem el kapásból csupán egy információforrásodra támaszkodva.
Hogyan látják az influencerek szerepét ilyen típusú információk terjedésében? Van-e felelősségük az influencereknek abban, hogy megbízható, hiteles forrásokból tájékozódjanak, mielőtt például ilyen egészségügyi tartalmakat osztanak meg a követőikkel?
Az egész biztos, hogy nagyon gyakori jelenség a pszichológia területén, hogy mondjuk coachok vagy mentálhigiénés szakemberek olyan dolgokról beszélnek, és olyan területeken osztanak tanácsot, amire a diplomájuk, a végzettségük nem jogosítja fel őket. Tehát ilyen tekintetben van felelősségük, hogy tartsák be a kompetencia határaikat. Olyan szempontból pedig a platformoknak van felelőssége, és erre a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet kitér, hogy amint felismerik, hogy valamilyen információ az álhír vagy félrevezető, annak vagy korlátozzák az elérését, vagy teljesen tiltsák le. Ugye itt két dologra lehet gondolni, sajnálatos események kapcsán, mondjuk téves háborús hírek kapcsán látunk ilyet, hogy nagy platformok együttműködnek tényellenőrzőkkel, és mondjuk odaírják az információ alá, hogy három másik forrás azt mondja, hát Facebook posztok alatt látunk ilyet olykor, hogy ez nem biztos, hogy így történt. Tehát itt a platformoknak van egy felelőssége, és hát egyébként az algoritmus az nagyon jól kiszűri, hogy mik azok, amik dezinformációk, álhírek, vagy kifejezetten csalások, átverések, például, hogy nem tudom, 300 forintért megkapunk egy amúgy a boltban 300 ezer forintba kerülő játékot, ha lájkoljuk, vagy ha megadjuk az adatunkat, tehát ilyen szempontból ez egy szabályozási kérdés is. Nagyon nagy felelősség van nem csak az influencereken, hanem azokon a platformokon is, akik teret adnak a mindenféle tartalomkészítőknek.
Amennyiben kijelenthetjük, akár ezen kutatás köszönhetően is, hogy a TikTok és más közösségi platformok elterjedésével súlyosbodik az álhírek és a félrevezető egészségügyi információk terjedésének problémája. Milyen lépéseket tehetnek a szabályozó hatóságok e problémák kezelésére?
A bizottság például már a TikTokot vizsgálja az úgynevezett nyúlüreg hatás miatt. A nyúlüreg itt arra utal, hogy a TikTok az tudatosan egy olyan információ feedet, információ tartalmat generál, ahol bedob egy olyan rövid videót, ami érdekli a felhasználót, hiszen pontosan tudja az algoritmus, hogy az eddig megnézett videók alapján, meg a reakciók alapján mi érdekli a felhasználót, és kialakul egy olyan folyamat, hogy gyakorlatilag zombi módjára görgetik ezeket a videókat. És az információk, amiket látnak, azok nagyrészt nem hasznosak számukra. Kicsit olyan ez, mint amikor társkereső oldalakon az ember azért nézi tovább, úgymond a kínálatot, hogy hát ha majd a következő személy az megtetszik neki. Tehát olyan szempontból van felelőssége a szabályozónak, és pont a TikTok ellen erre is ki fog terjedni a vizsgálat, hogy tudják-e esetleg, illetve hát vélhetően majd fel lesznek arra kötelezve, hogy az álhírek terjedését szorítsák vissza, illetve ezt a fajta nagyon addiktív működésmódot valamilyen módon módosítsák. Ami azért nehéz, mert hisz nekik az egész üzleti modelljük pontosan erre épül, hogy be legyenek rántva az emberek ebbe a részben haszontalan információt tömegbe. Mert mondjuk, ha megnézünk egy másik platformot, mondjuk a Facebookot vagy az Instagramot, ő ugye nagyon tudatosan csak olyan tartalmakat tol elénk, amik az eddigi érdeklődésünk alapján általában érdekelnek minket.
Az oktatásban látnak-e megoldási lehetőségeket a fiatalok álhírfelismerési képességeinek fejlesztésére? Szükség lenne-e arra, hogy az iskolák nyitottak legyenek az ilyen digitális készségek fejlesztésének tantervbe való beépítésére? Milyen prevenciós javaslatok vannak?
A hatóságnak rengeteg kiadványa van erről, a hatóságnak a gyermekvédelmi főosztálya és az internet hotline osztálya az rendkívül sok ilyen foglalkozást tart, illetve a hatóság fenntartja a Bűvös Hölgy médiaért és oktató központokat, ahova iskolai csoportok mennek, és ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznak ott a tematikus foglalkozáson a tanulók, a gyerekek, hogy hogyan ismerjék fel az álhíreket. Egyébként a tantervben az ezzel kapcsolatos ismeretek be vannak építve, tehát egyébként, hogyha a tanterv az megvalósul egy iskolában, akkor a gyerekek erről hallanak, és hát itt ott van az a szülői felelősség, hogy az információ felismerés és feldolgozásnak a megfelelő módját, vagyis hogy minden információt fogadjunk megfelelő kritikával, és gondoljuk át, hogy igaz lehet-e vagy sem, azt bizony a szülőknek is tudatosítaniuk kell a gyerekben.
hogyan segíthetik konkrétan a szülők abban a gyermekeiket, például jobban felismerik a megbízható forrásokat, elég leülni velük, beszélgetni a digitális kultúráról és annak veszélyeiről és a média tudatosságról?
Nem elég egy gyakorló szülő, hogyha felelősen jár el, itt hát az öndicséretet ne hagyjuk meg másra, tehát ha hivatkozzak magamra, én mondjuk a felső tagozatos gyerekeimmel, hogyha leülök a net elé, akkor van úgy, hogy végig elemzünk híreket, végigveszünk mondjuk posztokat, elmagyarázom nekik, hogy mik azok a jelek, mondjuk egy hírben vagy egy posztban, amire oda kell figyelni. Például mondjuk egy megtévesztő Facebook hirdetésben, hogyan lehet ezeket kiszűrni, hogyan lehet egy honlapról megállapítani, hogy mennyire állnak mögötte azonosítható személyek, találunk-e rajta impresszumot, elérhetőséget, szerkesztőséget. Tehát gyakorlatilag az ülők részéről ez nem elég egy egyszerű jó tanács, hanem ezt a gyakorlatban is meg kell tanítani a gyerekekkel, akár úgy, hogy részt veszünk ilyen módon az internetes nevelésünkben.
A kutatás során azt is megállapították, hogy a közösségi médiába való érzelmi bevonódás az növeli a téves diagnózis esélyét. Milyen konkrét viselkedési formák utalnak arra, hogy valaki túlságosan, mondjuk úgy, bevonódott? Hogyan lehet ezt kezelni?
Igen, amit elmondanak, az az alapja, hogy a fiatalokra mindig nagyon jellemző volt a közösségkeresés, a közösséghez tartozás élménye. Ezt régen meg tudták élni az offline világban. Az online világban itt ezt különböző csoportokban élik meg. Ahogy régen offline keresték a hozzájuk hasonlók társaságát, itt online keresik, és ha találnak egy olyan közösséget, ahol hozzájuk hasonlóak vannak, akkor nekik is hisznek, és ez azért fontos, mert például ezekben az árvideókban arra szólítja föl mind a három áztakértő a végén a hallgatóságot, illetve hát a nézőket, hogy terjesszék és osszák meg ezt a videót minél több csoportban. Na most, ha egy gyerek benne van egy olyan csoportban, ami neki az online közege, akkor az is ad egy autentikációt, hitelességi faktort annak, hogyha ezt az hozzám hasonló ismerőseink terjesztik egy Facebook csoportban, akkor annál inkább elhiszem.
Az NMHH online platformok főosztályának jogi szakértőjét hallották, mégpedig Németh Gábor Sándort. Ezen évvel megyünk tovább, közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.